Köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Ma újra magyar hősökről, pontosabban egy magyar hősről beszélgetünk, bár lehet, hogy mások is szóba kerülnek majd. Ezúttal Máté Áron történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnök helyettesével és Mencer Erzsébettel beszélgetünk, Mencer Gusztávról, aki Erzsébet édesapja. Jó napot kívánok mindkettejüknek.
Jó napot kívánok, köszöntjük a hallgatókat.
Jó napot kívánok.
Az első kérdésem az rögtön Mencer Erzsébethez szól, hogy önöknél is érvényben volt-e a soha sehol senkinek? Vagyis, hogy nem beszéltek még a családban sem arról, hogy mi történt az édesapjával, édesanyjával, ahogy ezt ugye Téglási Ferenc szintén saját élményeik alapján készült Soha sehol senkinek című filmjében láthattuk.
Természetesen nálunk is érvényben volt, mint hogy minden elítéltnél vagy kényszermunkásnál, aki haza került a Szovjetunióból, már a határon aláírattattak velük egy papírt, hogy soha senkinek nem mondhatnak semmit, mert nem csak őket, hanem a családtagjaikat is visszaviszik egy-egy gulágtáborba. Ez egy borzasztó nagy teher volt mindenki számára. Nálunk is tetten érhető volt otthon. Akkor még gyerekként egy számunkra furcsa nyelven beszélgettek a szüleink, hogyha azt akarták, hogy mi gyerekek ne értsük. Hát, amikor iskolába kerültünk és elkezdtük az orosz nyelvet tanulni, akkor rájöttünk, hogy ők oroszul beszélgettek egymással. Meg hát a sok-sok tiltás ellenére azért egy-egy sorstestvérük meglátogatta őket. Persze akkor nekünk át kellett menni a nagymama szobájába, nem jöhettünk ki, de azért egy gyerek mégiscsak kikukucskál, mégiscsak megnézi, hogy ki jött vendégségbe, kitől kapja a csokit. Tehát volt kapcsolat közöttük, csak hát ez tiltott volt.
Most akkor az édesapjáról is szó van, és az édesanyjáról is szó van. Az ő történetüket így felvázolná egy kicsit?
Van. Édesanyám abitos volt, az antibolsevista ifjúsági tábornak volt a tagja. Balatonfüredről Réfülöpre szállítottak ellenállóként fegyvereket, és valaki besukta őket, úgyhogy őt onnan vitték el. 1944 őszén, 53-ban jött haza, édesapámat pedig 1945-ben a Frankelle utcában szedték össze, kellett a létszám.
Ön vezet egy szervezetet, Szórakész, ugye Szovjetunióban volt
magyar
rabok.
Magyar politikai rabok és kényszermunkások szervezete. Ezt az édesapám alapította 1989-ben, és egészen a haláláig 2011-ig ő volt az elnöke, és aztán a tagság úgy döntött, ami számomra egy nagy megtiszteltetés és kihívás is, hogy én, aki addig a főtitkára voltam ennek a szervezetnek, és hát intéztem a szervezet minden ügyét, találkozókat és minden egyebet szerveztem, hogy akkor engem bíznak meg azzal, hogy vigyem tovább azt a munkásságot, amit az édesapám ránk hagyott. Feladat van bőven.
Itt ebben a szervezetben most már javarészt inkább a gyerekek vannak, ugye? Vagy vannak még túlélők is azért?
Van még egy pár túlélőnk, bár ők már nem nagyon tudnak mozogni, úgyhogy úgy tartjuk velük a kapcsolatot, hogy mi látogatjuk őket. De valóban özvegyek, gyermekek és most már unokák is tagjai ennek a szervezetnek.
Ez nagyon szép, ez a közös emlékezet megőrzése. Nem történelemkönyv, hanem valami sokkal több, olyan, mint a leírt történelemhez képest egy monda, mondjuk.
Mi úgy fogalmazunk, hogy ez az élő emlékezet, ami sosem szabad, hogy kihaljon, és mi azért teszünk erőfeszítéseket, hogy ez a köztudatban benne is maradjon, és be tudjuk fejezni mindazt a munkát, amit édesapám elkezdett 89-ben.
Mi volt az az időpont, amikor az édesapja leültette önt, vagy nem tudom, hogy testvérei vannak?
Vannak testvéreim, a bátyámmal beszéltünk közösen. Édesapám 89-ben, mind a ketten fiatal házasok voltunk pici gyerekkel. Azt mondta, hogy intézzük el otthon, hogy a férjünk, feleségünk pár napra vigyázzon a gyerekeinkre. Szeretne minket valahova elvinni. Nem mondta meg, hogy hova. Keleti pályaudvarban ekkor találkozunk, felszálltunk a vonatra, és egy óra múlva megkérdeztük tőle, hogy áruld már el, hogy hova megyünk. És mondta, hogy Szombathelyre. Szombathelyre, és miért pont Szombathelyre? Ott van édesanyjátok eltemetve. Mi ugyanis gyerekként nem voltunk ott az anyukánk temetésén. Mi pici gyerekek voltunk, amikor ő meghalt, mert apukánk attól is féltett bennünket, hogy nehogy kiverjék belőlünk, bármit látunk, bármit hallunk, és ezért nem lehettünk ott az ő temetésén. Így aztán felnőtt fejjel, 20 évesen elvitt minket a sírjához, és aztán 3 nap 3 éjjel mesélt. Mi volt a hallgatás, oka, miért nem járhattunk abba az iskolába, ahova szerettünk volna, miért nem mehettünk külföldre, miért nem sportolhattunk abban a sportegyesületben, amit mi kinéztünk magunknak, miért nem jöhettek fel a gyerekek hozzánk játszani, miért kellett mindig lenn az udvaron játszani, óvtak bennünket. Aztán későbbiekben édesapám óvott bennünket mindattól, hogy valamit kikotyogjunk, nehogy valaki bármit is mondjon arról, hogy mit lát nálunk, mit olvas a könyvek között, ezért inkább távol tartott mindenkitől bennünket. Egy kicsit távol is voltunk a saját korosztályunktól. Aztán 89-ben egy csomó mindenre választ kaptunk, és akkor az ember fejében úgy rendeződnek a gondolatok, hogy valójában mi miért történt.
Az édesanyját miért Szombathelyen temették el?
Édesanyám Szombathelyről származik, ott van a nagyapám, nagyanyám is eltemetve, meg a nagynéném is, és így ebbe a családi sírban lett édesanyám is eltemetve.
Tehát ez családi sír, és nem pedig valamilyen erőszakszervezetnek a...
Nem, ez egy családi sír.
Nem tudom, hogy a történészt ezek után hogy tudom megszólítani, mert a családi emlékezethez képest minden történelmi tény száraznak minősülhet, de hát önök ebből építkeznek, ebből áll össze a nemzetünknek a történelme. Hogy tudjuk beilleszteni Menczer Gusztáv és a felesége?
Varsányi Erzsébet.
Szóval hogy tudjuk az ő történetüket beilleszteni abba a folyamatba, ami történt Magyarországon?
Nagyon nehéz helyzetben van az ember, hiszen amikor egy ilyen személyes tanúságtételt hall, akkor ahogyan szerkesztő úr is említette, ahhoz képest bármi szinte tudálékos okoskodásnak tűnhet. Ugyanakkor meg azért azt látnunk kell, hogy mindenféle szájhagyomány mellett, mindenféle családi történet mellett ott van a nagyon-nagyon nehezen kibogozható történeti háttér, a kontextus is. A nagy amerikai lengyel külpolitikai gondolkodó Zbigniew Brzezinski mondta azt, hogy a kommunizmus bűneinek mélységét soha senki nem fogja tudni teljesen feltárni. És ez igaz a gulágra is. Ennek ellenére azt javaslom, hogy próbáljuk meg Menczerék, nyugodtan mondhatjuk így, történetét kibogozni néhány ponton. Ez, hogy antibolsevista ifjúsági tábor, akkor Menczer Gusztáv esetében, ugye ez a különleges alakulat, a háború vége felé a németek és részben az akkor már nagyobb részt, és mindjárt kiderül, hogy miért csak nagyobb részt, alájuk rendelt kollaboráns magyar katonai vezetés is abban gondolkozott, hogy a szovjet megszállás esetére egyfajta diverzáns kommandós csoportokat hagy hátra, gyakorlatilag fehér partizánokat. Na most ezzel szemben a magyar hazafiak, akik még mindig ott voltak, a vezérkarnál, illetve egyes alakulatoknál, ők meg abban gondolkoztak, hogy mentsük meg a frontszolgálattól a magyar fiatalságot. Így került sor a Leventék különböző ide-oda irányítására, így kerültek egészen Dániáig, de így került sor arra is, hogy itthon például az úgynevezett kopjás alakulatba kerüljenek. A legtöbben szándékosan azért jelentkeztek, mert akkor nem kellett semmiféle fronttól tartani, kaptak ellátást, úgy ideig, óráig a nyilasoktól biztonságban voltak. Tehát nem zaklatták őket, hogy te zsidó vagy, vagy te miért frangálsz itt, hol a papírod, miért nem vagy a fronton. Vagy egyáltalán, szóval nyilas pártszolgálatosok csak úgy is belekötöttek az élőfába is. Ebben a történetben kell elhelyeznünk Menczer Gusztáv és feleségének történetét. Megjegyzem, annyiban nem egyedülálló, és ez a gulágosok tragikus és mégis felemelő történetét mutatja, hogy számos olyan házaspár volt, tehát tudunk még ilyenekről, akik esetleg a hazaúton ismerkedtek meg, tehát a szovjet fogságból való hazatérés közben, vagy itthon, ugye a közös viselkedés minták sodorták őket össze, és hát akkor te is voltál, kiderültek egymás között.
Önöknél ez hogy történt?
Az én szüleim... egy táborban találkoztak össze valamikor 1950-ben, valahol Szibéria kellős közepén.
Ez kényszermunkatábor.
Inkább
büntető
tábor, mert nem kényszermunkatábor volt, ők mind a ketten politikai elítéltek voltak, tehát ez egy sokkal súlyosabb tábor volt. Édesapám orvost, végzős orvostan hallgató volt, és ugye a napi 10 órai bányamunka után ő a kórházban felcserkedett. Az édesanyám pedig diétás nővér volt itthon Magyarországon, így vitték el, és meg besegített a bányamunka után a kórházban. Ők így ismerkedtek össze egy átirányító táborban, ami koedukált volt, gyűjtőtábor volt, és onnan vitték tovább az embereket.
Szortírozták a
foglyokat, igen, mert hogy az nagy szokás volt ezekben a táborokban, hogy 8-10 hónapnál tovább nem tartottak egy-egy rabot egy helyen, nehogy túlságosan megszokja, kiismerje, túl sok kapcsolatot építsen ki. A magyarokat nagyon szétszórták ráadásul. És ebben a táborban ők együtt dolgoztak, itt ismerkedtek meg, semmilyen különösebb kapcsolat nem alakult ki közöttük, normális együttműködés. Munka, mind a ketten rabok voltak, mind a ketten túlélésre játszottak, és aztán a sors fintora, hogy 1953-ban, amikor hazaengedik őket Kolimáról, akkor összetalálkoznak a vonatúton. Több hónapig tart, hosszú-hosszú beszélgetések, kivel mi történt az elmúlt években, és egy nagy várakozás, hogy akkor a szabad hazánkba visszatérhetünk, és jaj, de jó lesz, jaj, de boldogok leszünk. Le is szálltak a vonatról Nyíregyházán, ahol hát kellemetlen meglepetésben volt részük. először is az ott beszélő magyar katonák szavainak a háromed részét nem értették. Ugye majd 10 év eltelt azután, hogy elhurcolták őket, és olyan szavakat használtak, ami nem volt akkor köztudott vagy közismert az ő nyelvezetük szerint. Ráadásul fegyveresek voltak, ugyanabban a ruhában voltak, mint a fogvatartóik, csak a passzomány volt más. És hát persze rögtön gyűjtőhelyekre vitték őket, nem engedték őket szabadon. Voltak itt hónapokig, voltak itt csak hetekig. Komoly agymosás, mindenki egy hadifogóigazolványt kapott, semmiről nem beszélhetnek semmit. Nagyon nehéz volt. Az édesapám úgy jött haza, hogy a Frankele utcába ment haza, ahol a család lakott, és már nem talált otthon senkit. Megrémült, hogy mi történt a családtagokkal, becsöngetett a szomszédokhoz, és senki semmit nem mondott. Édesanyám meg hazament Szombathelyre. Jó fél évet, 3 évet ők nem is találkoztak. Mind a ketten megpróbáltak civil kapcsolatot kialakítani, és nem sikerült neki. Az a rettegés, ami bennük volt, az a sanyargatott 10 év, a kegyetlenkedés, a megszorítás, az éhezés, ez földi halandó, aki ebben nem vett részt, vagy nem élte át, nem értette, hogy ők miért olyanok, amilyenek, hogy miért esznek a leveshez is kenyeret. Meg egy csomó minden rettegés volt bennük. Nem sikerültek nekik az emberi kapcsolatok. Nem is tudom pontosan, hogy egy év múlva hol találkoztak Budapesten, de újra összetalálkoztak. És nem volt ez egy fergeteges nagy szerelem, hanem egy tudatos élet összekötése, és ezt nagyon sokan megtették azok közül, akik úgy jöttek haza, hogy aztán itthon házasságot kötöttek, és kint ismerkedtek meg, mert egész egyszerűen nem bíztak senkiben, csak egymásban. És ugye félszavakból megértették egymást, hiszen a sors az közös volt.
Térjünk vissza 44-45-höz, az eredőhöz, amikor megtörténik az, amiért elviszik őket. Ma ezt bűnnek mondanánk-e, amit akkor csináltak?
Ezt kéne valahogy megérteni, hogy egy totalitárius rezsimnél nincsen olyan, hogy bűn, ott minden lehet bűn, és az ellenkezője is. Mármint bűncselekmény, ugye? A szovjet büntető törvénykönyv 58-as paragrafusában olyan kitételek voltak, például szovjet ellenes tevékenység. Ez gyakorlatilag bármi lehetett. És ezek alapján ítélték el a legtöbb embert javítónevelő lágerre. Itt megint el kell mondani, sajnos ezt minden alkalommal el kell mondani, hogy a magyar foglyok túlnyomó többsége nem a gulágra, hanem a GUPVI lágerrendszerbe került, ez a hadifoglyok és internáltak főigazgatósága, ez egy más tészta. Nekik nem voltak a nyakukba ítéletet, néhány év után hazajöhettek, 1, 2, 3, 4, lehettek olyan 600 ezren, legalábbis most az orosz kollégák ilyen darabszámú kartonról beszélnek.
Tehát ez a Málenki robot, amit így
ez
neveznek,
a Málenki
ugye?
Robot, igen. A gulág, az pedig ahol már neki volt papírja is, és ott mondjuk 10 évnél kevesebbet nagyon-nagyon ritkán kapott az illető. Oda több 10 000-en kerültek, Mencer Gusztáv adatai szerint, és azért neki voltak elég jó adatai, mert ugye a kárpótlási hivatal társadalmi kollégiumát vezette, már a 90-es évektől kezdve. Tehát ez volt a különbség. Na most, mi az, hogy bűncselekmény? A szovjetek szemében az összes olyan történet, amikor valaki különleges alakulatnak számító csoport tagja volt, teljesen mindegy, hogy miért, az kapásból bűncselekménynek számított, szovjet ellenes kémkedésnek, diverzáns akciónak. A szovjetek rettegtek ettől, ugyanis a német megszállás éveiben újraindult az 1919-20-21-ben abba maradt polgárháború. Részben politikai, részben pedig etnikai, nemzeti alapon. Ez Nyugat-Oroszország, Belarusz, Ukrajna, Lengyelország, Baltikum. Ennek még csak esélyt sem akartak adni. Ráadásul amúgy is volt egy ilyen jelentős kém hisztéria. Na ezért vartak rá ezekre az emberekre 5-10-15-20 éveket.
Akiket a gulág táboraiba vittek el, tehát fegyencek voltak. Itt volt egy tudatos Magyarországon élő polgári középosztály eltakarítás is.
Így van.
Tehát vitték a papokat, a tanárokat, az orvosokat, az egyetemistákat, a tudósokat. Tehát ki akartak írtani mindenkit, akiben potenciális ellenséget láttak az oroszok. El is vitték a teljes polgári középosztály réteget.
Hihetetlen vérveszteség, meg intelligencia veszteség egy országnak. Máig ható történetről beszélünk sokféle szempontból. Mencer Gusztáv azt említette, hogy kisegítő alakulatoknak volt tagja?
Nem egészen. létrehozták tulajdonképpen a Nemzeti Függetlenségi Mozgalom politikai reprezentánsainak, ugye ez egy ilyen lazán szerveződő történet volt, a kezdeményezésére ezt a kisegítő nemzetőrséget, aztán kisegítő karhatalmi alakulatot. Ezt azért hozták létre, hogy kivonják a német nyilas ellenőrzés alól a fiatalság egy jelentős részét, legyen adott esetben német ellenes hadrafogható csoport.
Ez az úgynevezett kiska, ugye?
Kiska, igen, igen. Ezek aztán tényleg be is kapcsolódtak az ellenállásba több helyen, tűzpárbajokat vívtak a nyilasokkal, ez egy másik történet. Ezeket elhatározták, hogy felszámolják, tehát a nyilas kormányzat, jókkal gyanakodtak rájuk, és akkor gondolták, hogy regularizálják, tehát rendes honvédségi alakulatokat csinálnak belőlük, irány a front. Na most Mentzer Gusztáv is egy ilyen kiska alakulat tagja volt, ugye nagyon sok egyetemista is volt ezekben. Amikor hallotta, hogy viszik igaziból, tehát most már nem az van, ami eddig, akkor ő megszökött. Elfogták, és akkor elvitották választás elé, hogy vagy főbelövés, vagy azonnal front, vagy pedig egy ilyen különleges alakulat.
Most a nyilasokról beszélünk, és a németekről.
Igen.
Azt tapasztaljuk egyébként, hogy aki a nyilasokkal meg a németekkel összetűzésbe került, az törvényszerűen a szovjetekkel is. Ebben van egy ilyen rendszerszerűség, ha úgy tetszik. Ezt nem tudom pontosan, hogy miért. Valaki mintha úgy határozta volna meg, hogy amikor oda került a kommunista bírái elé, akkor egyszerűen csak azt mondták neki, hogy aki egyszer fegyvert fogott valamiért, az máskor is fegyvert fog más ellen is ugyanazért. Tehát, hogy ez nem kérdés, hogy fog viselkedni.
Édesapám soha senkire nem fogott fegyvert, egyetlen lövés nem adott le senki. Kirese, de ráadásul ő halmozott a hátrányos helyzetű volt, mert ugye a sváb származás, a németes név eleve determinálta, hogy őt össze fogják szedni, mint ahogy tömegével vitték el a sváb származású magyar honfitársainkat kényszermunkatáborba, plusz egyetemista volt, el kellett őt takarítani, plusz én sportoló volt. Benne volt a pakliban, hogy őt az oroszok, miután megtörtént itt a szerepcsere, én ezt nem felszabadulásnak hívom, csak másfajta diktatúrának, hogy mindenkit elő fognak venni.
Hogy van ez a folyamat? Tehát hogy lesz a nyilasokkal történő összetűzésből, aztán szovjet fogság?
1945-ben járunk nyáron, amikor úgy tűnik, hogy már mindenrendben van, véget ért ugye a háború, nagyjából indulhat az újjáépítés, de azért a szovjetek azok nyomoztak. Mindenkit össze akartak szedni, akinek ilyen jellegű, úgymond különleges kiképzése volt. Név szerint mentek, keresték Mentzer Gusztávot, valaki ismeretlen kereste, majd, hogy jaj, de jó, akkor itthon van végre, ugye, mert közben nem volt otthon, aztán hazajött. Jöjjön itt a Dunapartra megbeszélni, a Dunaparton már ott várta a két szovjet nyomozó, pisztolyt nyomtak az oldalának, elvitték, és akkor indultak a verések. Itt ugye a legképtelenebb kém meséket kellett beismerni. Mentzer Gusztáv pere, trojka, egy háromtagú különleges bíróság ítélkezett ilyen esetekben.
Szovjet vagy magyar?
Szovjet hadbíróság, persze.
A tolmács, itt is, nem volt, nem is értették.
Ezt akartam mondani, hogy a tolmács az úgy tolmács volt, hogy jelbeszédde, és akkor végén a kezén mutatta, hogy 5 év, 10 év.
Édesanyámnál ugyanez történt. Mind a ketten Balatonfüredre a zeneiskola pincéjébe kerültek, azt akkor az oroszok börtönként használták.
De akkor ott nem találkoztak?
Ott nem találkoztak. Hát különböző időben, hogy édesanyámat már 44 őszén elvitték. És mind a ketten ott lettek elítélve. De hát apukám nagyon sokszor elmesélte, hogy a kegyetlenkedés az úgy kezdődött, hogy kapott 3 akkora pofont, ami után már a többit nem is érezte. Addig verték őket, és addig kegyetlenkedtek velük, amíg azt is bevallotta, amiről azt se tudta, hogy micsoda. Mindent aláírat adtak velük. Ott az ember feje mellett a pisztoly, plusz agyon van verve, kérdezem én, hogy aki ma ilyen helyzetbe kerül, mit tenne, ugyanezt tenni. Ráadásul azt se tudták, hogy mi történik velük.
Tehát ők már 45-ben kikerültek a gulágra.
Igen.
Mikor jönnek haza?
1953. november 25-én lépnek magyar földre. Ez egy emblematikus dátum. Egyrészt a magyar-angol 6-3 dátuma, másrészt pedig 2012-ben én kezdeményeztem, hogy november 25-e legyen a Szovjetunióban hurcoltak emléknapja, és ezt a parlament nagy többséggel el is fogadta. Mindegyik pontosan emlékezett, hogy november 25-én a pályaudvaron ez szólt, ez a meccs szólt a hangszóróból.
Amikor azt kérdeztem, hogy mikor kerültek haza, akkor egyrészt gondoltam persze Magyarországra, hogy mikor kerültek haza a hazájukba, de mikor kerültek haza a saját otthonukba, mert itt még jött egy kálvária.
Hogy? December végén tudott édesapám Budapestre érkezni és felkeresni a családot.
Hogy találta meg a családot?
Úgyhogy a Frankelő utcában nem mondott neki senki semmit, és egy nagyon régi gyerekkori barátjához ment el, az ő szüleihez. Együtt voltak kinn egyébként, a Gulágrab telepein, aztán elsodorta őket az élet, nem tudott a Jóska bácsiról semmit se, de nagyon jobban volt a két család, és hát nem tudván, hogy mit tegyen, elment hozzáig, fönnlaktak a Rózsadom tetején, és hát ott nem is akarták őt először beengedni, mert nem ismerték meg. Majd aztán még egyszer becsöngetett, és mondta, hogy hát Guszti vagyok, nem ismertek meg. Te jó Isten, tér, hát 36 kilóra lefogyva jött haza az én 196 cm magas atléta édesapám. És akkor aztán egy negyed óra múlva Jóska bácsi is előkerült a belső szobából, hát ugye nem mert kijönni, és hát aztán nagy egymásra borulás. Jóska bácsi mesélte el édesapámnak, hogy hát anyukád meghalt, és a nővéred a gyerekekkel pedig a régi családi otthonba menekült ki Békásmegyeróvfaluba.
Most önök hol laknak?
Óbudán. A történelem az kötelez.
Tudjuk-e, hogy a táborban mi történt, vagy a táborokban mi történt? Azt hiszem, több eszámban kell mindenképpen beszélnünk, és ugye van egy odaút. Azt tudjuk a történelemkönyvekből, hogy az odaútat nagyon sokan nem érték túl. 30-40% az odaút során meghaltak.
Soha nem fogjuk megtudni pontos arányszámokat. Először is túl kellett élni a gulágosoknak a vizsgálati fogságot. Utána jött a kiszállítás első szakasza. Mencer Gusztávék csak nem 3 hétig vonatoztak. Félreállították, megállt, kipakolták, tovább szállították. A gulág valami egészen infernális hely volt. Számomra teljesen megdöbbentő módon vannak olyan poszt-szovjet irányultságú történészek, akik azt mondják, hogy hát de a gulágon jobb volt, mert ott legalább enni kaptak. Nekem azt a viccet juttatja eszembe, amikor a Lenin elvtárs kijön a labdázó gyerekekhez, visszaadja a labdát, és akkor talán mondják az őrök ott a elbájolt turistáknak, hogy hát igen, hát közéjük is övethetett volna. Azért ez alapvetően egy szörnyű hely volt. Azt is beszéljük meg, hogy ez láger körzetenként változott. Például a kazasztáni lágerekben volt olyan, hogy nem is volt még láger, építsd föl. Ott ugye óriási a hőmérséklet ingadozás. Nappal volt mondjuk 25-30 fok, éjszaka meg akár mínusz 5-10. Akkor voltak a legszadistább lágerek, például a Kolima medencében, ide ugye a transzibériai vasút végállomásától még hajókon vitték őket föl. Az egyik lágerköltemény Vanino kikötőjében hajózták őket ki, és akkor, hogy emlékszel Vanino kikötőjére, a hajók füstjére, amikor beszálltunk a hajók gyomrába, a halál torkába. És volt olyan, hogy gyalog kellett utána tovább menniük, mert ott vasút se volt. Ugye a hazajöveterről is esett szó, egyetlen megjegyzést itt hadd tegyünk. Meghalt Sztálin 1953-ban, március. Volt olyan hely, ahol elért ennek a híre, és csapott papot ott hagytak gyakorlatilag, mert még az őröknek is pokoli volt. Ezt ma úgy hívják, hogy a halál útvonala, fönt a tundrán egy vasútvonalat próbáltak a jeges-tengeri kikötőkhez építeni. Hát mai napig ott van a lokomotív, az ilyen bedülöngélt simpár közepén, szétdobált szerszámok. Tehát látszik, hogy tényleg onnan menekültek. Őr is, fogoly is, mindenki, amint lehetett. Ennek persze megvolt egy rendezettebb változata is, amikor elindultak az amnestiák. Azt is tudni kell, hogy a gulágon nem csak politikai foglyok voltak, hanem köztörvényesek is. És itt jön a leggonoszabb dolog. Úgy jött a rangsor, az őrség, a köztörvényes foglyok, és legalul a politikaiak. Nagyon gyakran a köztörvényesek terror alatt tartották a lágert.
Meg sok esetben ők voltak az őrök. Az édesapám
igen,
elmondta,
tehát elítéltekből. Aki ezt kiállta magyar emberként, hazajött, hazahozott egy tudást, amit ugye a diktatúra bukása után hasznosított, az azért egy hősies cselekedet, nyugodtan mondhatjuk.
A diktatúra bukása ugye, hát ez 1990, ugye az első szabad választások márciusban történik meg. Ezt az időpontot tekinthetjük a diktatúra bukásának, mert az, hogy egy 88-89-ben egy kis enyhülés elkezdődött, hát az egy másik történet, vagy ennek a történetnek az előzménye. Mondja, hogy az édesapja 1989-ben mondta el önnek és a bátyjának mindezt. Közben azért ő tartott kapcsolatot az elítélt társaival, ha jól vettem ki a szavaiból. Hogy kell ezt elképzelni? Szervezetet próbáltak már létrehozni? Vagy csak egyszerűen személyes kapcsolatokat tartottak azért, hogy ne felejtődjön el mindez?
Személyes kapcsolatokat tartottak, és aztán a szórakész az nem úgy alakult meg, hogy önálló szervezetként, hanem legelsőnek a Recski Szövetség alakult meg. Ugye Recskem volt a magyar internálótábor, a legsúlyosabb internálótábor, és egy 3 éven keresztül tagozata voltunk a Recski Szövetségnek, és akkor döntött úgy az apu 89 végén, hogy nagyon sokan vannak. Ugye én is ismerek valakit, aki kint volt velem, te is ismersz valakit, szedjük össze őket. A budai Vigadóban volt egy szórakész alakuló összejövetel, ahol több mint 350 ember jelent meg. Nagyon érdekes volt, mert nekem az volt a feladatom, az apu összeírt egy listát, hogy kik fognak megjönni. Te fiam állj az ajtóban, és kérd el mindenkitől a személyigazolványt, mert ugye akárki nem jöhet ide be. És jöttek az emberek, én ott álltam, mondtam, hogy ki vagyok, és hát az apukám mire kért meg. És egy idő után elkezdtek jönni velem szembe ismerős arcok, és nem tudtam hova tenni őket. És jöttek velem szembe olyan emberek, akik azt mondták, hogy de hát hiszen én ismerlek téged, te vagy a szösziked, de te nem lehetsz, hát te nem voltál kinn a gulágon, ahhoz nagyon fiatal. Én nagyon hasonlítottam az édesanyámra. Te nagyon fiatal vagy. De hát te tényleg, te a kicsi szöszi vagy. Hát mi jártunk nálad, amikor te gyerek voltál. És hogy mennyire hasonlítasz anyukádra. És akkor én egy idő után azt mondtam, hogy apukám, nem kellenek ide listák. Ide magától csak az jön el, aki valóban megjárta a poklot veled együtt. Ide vadidegen nem fog bejönni. Aztán beengedtünk mindenkit.
Mit tudtak tenni utána az emlékezet fenntartásai? Ez egy küzdelmes helyzet, hát ugye ez egy posztkommunista hatalom, akárhogy is nézzük, sőt, még a kommunista hatalom, ugye 89-90-ig, hát mindenképpen. Majd utána azért a mélyben ott van ez a posztkommunista rendszer velünk, hát akár a mai napokig emlegethetjük ezt a mondjuk úgy, hogy háttérhatalmat.
Megalakult a szervezet, az első időszakban ugye a közös érdekvédelem volt a kitűzött cél. Megtalálni a másikat, felkutatni, aki még él, összefogni. Apu közben tárgyalásokat folytatott Antal Józseffel. Valami fajta kárpótlásnak el kellene indulni Magyarországon. Próbáljuk már meg a kettős mércét lebontani, mert a zsidó üldözésről beszélünk nagyon helyesen, de hogy egyébként volt egy szovjet üldözés is, arról aztán addig senki nem beszélt semmit, hogy végre kezdjünk el magunkból kibeszélni dolgokat. Akkor még volt lehetőség arra, hogy magyar történészek, magyar kutatók kimenjenek Moszkvába, és a moszkvai levéltárból a Memoriál Intézet segítségével hazahozzanak iratokat. Így aztán apukám éveken keresztül járt ki ezekbe az intézetekbe, és tömegével hozta haza a magyarokról az iratokat. És akkor ugye fel kellett őket kutatni, ha meghalt, akkor hozzátartozott, létrejött a kárpótlási hivatal. Apukámnak elvitathatatlan érdemei vannak a tekintetben, hogy egyáltalán a kárpótlás folyamata beindult Magyarországon, és hogy a kényszermunkások és a politikai elítéltek kárpótlásban részesültek, akár vagyoni, akár személyi kárpótlásban. Persze azon lehet vitatkozni, hogy ez mekkora mértékű volt, de azt azért nem szabad elfelejteni, hogy azt is figyelembe kellett venni, akkor még nagyon sokan éltek, hogy mekkora ennek a lepusztított országnak, ami brutálisan el volt adósítva, mekkora a teljesítő képessége, mi az, amit ki tud fizetni. Nyilván emberéleteket pénzzel nem lehet megváltani, de a hátra lévő életüket, vagy a családtagjaik életét valamelyest könnyebbé lehetett tenni. Ez volt a kárpótlás célja. Amikor már tömegével megtalálták az embereket, és mindenki megkapta, amit lehetett, és a kárpótlási törvények is nagyjából már egészében alkalmazhatóak voltak a társadalom nagy részére, és ebben természetesen benne voltak a zsidó üldözöttek is, nem csak a Szovjetunióba elhurcoltak, meg az itthon táborokba kerültek, integráltak, meg politikai elítéltek, akkor ő fordított egy kicsit a szórakésznek a működésén, miközben persze könyveket jelentettünk meg, emléktáblákat állítottunk, emlékműveket állítottunk, és akkor azt mondta, hogy nyissuk ki a szervezetet, és most már ne csak mi legyünk együtt, akik egymás között elmondjuk, hogy mi történt, hanem próbáljuk meg továbbadni. Mert hiszen ez ő akkor úgy látta, és nagyon jól látta, tehát előre látta, évtizedekig még nem lesz tankönyvekben, nem lesz média téma, nem éri el a társadalom inger küszöbét, generációk nőttek úgy fel, hogy semmit nem tudnak, kezdjünk el beszélni, hívjuk be az özvegyeket, a feleségeket, a gyerekeket, mondjuk el nekik. Erre nem volt mindenki képes, de nagyon sokan képesek voltak. Csak pár figurát szeretnék említeni közülük, aki nagyon sok mindent tett azért, hogy az emlékezet az ébren maradjon. Vitéz Békei Kós Ottó, aki 103 évesen hunyt el, motorja volt a szórakész szervezetnek, vagy Pregicer Ernő, vagy Fekete Iván, aki Szombathely meghatározó személyisége volt. Szabó Zsiga bácsi, aki a mai napig él, és Nagykanizsán képviseli a szervezetünket. Szabó Laci bácsi, aki örök mosolygó volt, tehát állandóan viccelődött, vagy Farkas Karcsinak a szülei Veszprémből. Tehát nagyon sokan voltak, akik aztán megnyíltak és hajlandók voltak beszélni. Történelmi órákat tartottunk iskolákban. Ugye apukám nevéhez kötődik a február 25-i emléknap, és elkezdtünk járni kisebb-nagyobb közösségekbe is elmondani, ami történt velünk. mi már kinyitottuk édesapám halála után a Szórakésznek az emlékezetpolitikáját határon túlra is. Áron a megmondhatója, tavaly állítottuk Kazasztánban egy-egy volt gulag tábor helyén a negyedik emlékművet. És ezek működő táborok. Majdnem minden ott van még.
Ez egy közép-európai vagy kárpát-medencei közös magyar fájdalom, tehát itt országhatárok ezt a fájdalmat nem tudják megosztani, azt hiszem. Mennyiről ott tűntek el teljesen a hallgatás falai? Én azt tapasztaltam, hogy ezek még, amíg a szovjetek itt voltak Magyarországon, ugye az 1991, amikor kivonultak, addig biztosan volt, de utána is nagyon nehezen nyíltak meg a túlélők.
Persze azért a rettegés mindenkiben benne volt, meg 40 év hallgatás, az azért egy olyan lelki teher volt sok mindenki számára, és ezt nem egyformán élték meg az emberek, nem egyforma habitussal, nem egyforma gondolkodásmóddal, hogy nem mindenki volt hajlandó erről beszélni. Igazán csak jobboldali kormányok idején volt, van Magyarországon egyáltalán emlékezetpolitika, formálás és emlékezés. Az első Orbán kormány idején született a Terrorháza Múzeum, akkor lett ez a bizonyos február 25-i emléknap, a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja, addigra mi már az ország 15 helyén állítottunk emléktáblát, emlékművet, rengeteg konferencia, meg könyv előzte ezt meg, és mégsem beszélt róla senki. Valójában én azt mondom, hogy a hallgatás falát 2010-ben törtük át a Fidesz-KDNP kormány kétharmadával, és ez azóta is töretlen. Nagyon sok mindent elértünk, feladat van még bőven, de volt gulág emlékév 2,5 éven keresztül, ma már van Magyarországon szovjet megszállás áldozatainak emlékére emlékmű, amit a Szórakész állított a Gulág Emlékbizottság támogatásával. Rengeteg település ma már emlékezik az emléknapon, nagyon sok sváb településen ott vannak az emlékművek, tehát ma már nem lehet letagadni azt a történelmet, amit napjainkban is megpróbálnak letagadni. Nem akarok neveket mondani, de hogy miért is van még feladatunk, a mai napig van olyan élő szocialista politikus, aki még 56-ot is tagadja. Miről beszélünk?
A történelemkönyvek rendben vannak már?
Valami már van bennük, de igen, én azt mondanám, hogy valami.
Jó, ez egy következő téma lesz, akkor erről majd beszélünk egy külön adásban, azt hiszem. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk és elmondták mindezt. Kedves hallgatóink, az Ember Emlékezet mai adásában Mencer Gusztávról beszélgettünk, Mencer Gusztávról és a feleségéről beszélgettünk, Varsányi Erzsébetről. Mégpedig a lányával, Mencer Erzsébettel és Máté Áron történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnök helyettesével. Neki köszönöm a beszélgetést, önöknek pedig, hogy meghallgatták. Akinek pedig tetszett a műsor, keresse továbbra is az Ember Emlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet.